És egy harmadik eset, vagy egy harmadik példa, hogy nem csak figyelemfelhívásra képesek az influencerek és tartalomgyártók, hanem nagyon konkrét valós világbeli eredményeket tudnak elérni ezzel a jótékony tevékenységgel. A videójáték influencerek, streamerek, youtuberek például hatalmas nézőközönségeket képesek elérni, és a bevételeik akár a prósportolókét is meghaladják. De sokuk számára fontos a jótékony célból történő gyűjtés, és sok esetben gyűjtenek adományokat ezek az influencerek. Világmegváltó, tabudöntögető baráti beszélgetések.
Ez a Nem az Érde podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
és Sólyom Eszter. Ez itt az influencer vita. Eszter, akkor ezt meséld itt az elején, hogy egyáltalán miért beszélünk erről, vagy miért jutott eszünkbe az influencerkedésről vitázni?
Azért jutott eszünkbe, vagy gondoltuk, hogy érdemes megcsinálni ezt a témát, mert képzeljétek el, voltunk egy Reddit thread, a hunfluencerek csoportban. Nem redditezem, úgyhogy nem vagyok teljesen tisztában a reddites szakszavakkal, ahol a mi kis podcastunkat wannabe podcasternek, meg wannabe influencereknek nevezték, illetve kikerült egy adásunk a Minden Segít podcast a YouTube-ra is, ahol szintén jöttek hasonló jellegű, vagy ugyanilyen kommentek, úgyhogy gondoltuk kicsit, hát így megcélozzuk ezt a problémát, mert miért is ne, jót szórakozunk ezeken a kommenteken, és megbeszéljük az influencerkedés pozitív és negatív oldalát, illetve természetesen kifejtjük majd a saját véleményünket is ezzel kapcsolatban, tehát a vita formátum után azért elmondjuk, hogy mi mit gondolunk, azért ez nem egy fekete-fehér probléma nyilván. Meg hát elmondjuk ugye, hogy mi miért vagyunk influencerek, Eszter, nem?
Én nem tudom, én ebből nem készültem, én nem érzem magam influencernek, viszont ez a wannabe podcaster, ez kimondottan vicces, mert mi az a szint, ami után podcasternek mondhatod magad, hogyha jó, kiraksz egy epizódot, még nem tudom, hogy lehet-e, de most abban, hogy podcaster, nincsen benne, hogy sokan hallgatnak-e, vagy sem. Lehetsz te podcaster, úgyhogy hárman hallgatnak. Milyen a wannabe podcaster? Ez ül otthon, nézi a mikrofont, és nem csinál semmit.
Hát igen, úgyhogy igazából mi már podcasterek vagyunk, a wannabe részein már átestünk. Az egy három éves történet.
Így van. Na de mindegy, akkor ne húzzuk a szót. A lényeg, amit, hogyha valaki nem hallotta a pornóvita epizódunkat, a nagy pornóvitát, az is tök jó volt, abban is ilyen struktúrált vita formában beszélgettünk. A lényeg, hogy mi előre kiosztottuk egymásnak a szerepeket, és az egyikünk pró, a másikünk ellen fog érvelni, de ez nem azt jelenti, hogy ez teljes mértékben a saját véleményünk, hanem ez nekünk is egy ilyen gondolatkísérlet, hogy akár úgy érveljünk, ahogy nem biztos, hogy 100%-ba gondolkodunk. Tehát most ez még itt az előadás része, és majd utána tényleg megbeszéljük a valódi véleményünket.
Szeretnéd kezdeni, Eszter, a pozitívval?
Igen, elkezdem, igen. Én leszek az, aki az influencer kultúra mellett érvel, és arról érvel, hogy ez egy jó dolog. És az első érvem az, hogy a social media és az influencer kultúra az lehetőséget ad alulreprezentált csoportok tagjainak a kiemelkedésre, hogy megélhetést csináljanak ebből, és javítani is tudja az embereknek a reprezentációját. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az internet valamennyire kiegyenlíti a lehetőségeket, tehát egy internet hozzáféréssel és egy kis kreativitással bárkiből lehet tartalomkészítő vagy influencer. Itt ezeket én eléggé szinonímaként kezelem, tartalomkészítő, véleményvezér, stb. És ez, hogy ezzé váljon, ez lehetőséget ad sokkal diverzebb embereket megismerni nekünk, nézőknek, meg követőknek is, mint a közvetlen környezetünk. Tehát alulreprezentált csoportok tagjai, például LMBTQ emberek, valamilyen fogyatékossággal élő személyek, etnikai kisebbségek tagjai, stb. Mind szert tehetnek nézettségre és bevételre, például a TikTokon. Ez nyilván jó nekik, és jó nézőközönségnek is, hiszen sokféle nézőpontot ismerhetünk meg diverz influencereken keresztül, és ők pedig úgy is tudnak maguknak megélhetést teremteni az interneten és a social médián keresztül, hogy akár egy fejlődő országban élnek, vagy egy rossz gazdaságú országban, esetleg szegény családba születtek, vagy nem volt alkalmuk mondjuk egyetemre menni. És erre két példát is hoztam emellé az érv mellé. Az első az Kebi Lamé, úgy kell kimondani, nem pedig Lémnek, ha jól tudom. Kebi egy olasz-szenegáli influencer, aki most már influencer és tartalomkészítő, de egyébként egy diszlexiás fiatal, akinek ez megnehezítette a továbbtanulását és a munkakeresését. A Covid alatt pedig elvesztette a gyári munkáját Olaszországban, és ezután kezdett TikTok videókat készíteni, amiben egy mára ikonikus arc kifejezéssel és mozdulattal kifigurázza ezeket a tipikus, túl komplikált lifehack videókat. És ezzel a nagyon egyszerű reakcióval ezekre a túl komplikált lifehack videókra hatalmas követőbázisra tett szert, mára ő a legtöbbek által követett TikTok csatorna, több mint 161 millió követővel, és Kebinek az értékét, mint személy, meg mint celebritás, 15 millió dollárra becsülik. Úgyhogy ez egy ilyen tipikus ilyen Rex to Riches sztori, amiben valaki ki tudott emelkedni csak az internet hozzáférésével és egy jó ötlettel. Hát nem tudom, hogy szegénységből, de az átlag hétköznapi életből. Illetve egy másik példám pedig Dylan Mulvaney, aki egy nagyon ismert, most már nagyon ismert, főleg TikTokon, amerikai transznemű színésznő, humorista és ilyen média személyiség. Ő 2022-ben kezdett egyre nagyobb követőbázisra szert tenni, amikor egy TikTok videósorozatban elkezdte megosztani a nem váltásának a folyamatát. Így nem csak több millióan tudtak bepillantani a mindennapi életébe egy tranzícióban lévő transznőnek, de nagyon sok hasonló társának segítséget jelentett látni a Dylan tövező támogatást, az ő sikerét, stb. És ez egészen addig elment, hogy nem csak celebritás ma Dylan, hanem még a Biden adminisztráció is meghívta a Fehérházba, ahol a transzjogokról beszélgetett Joe Bidennel, és hát azért nem kell szégyellősködni, ő elég jól meg is él ebből a figyelemből, a becslések szerint évente 1 millió dollár körül kereshet szponzorált posztokkal és partneri együttműködésekkel. Úgyhogy a nagy monológom után megismétlem, hogy szerintem az első érvem az influencer kultúra mellett, hogy alulreprezentált csoportok tagjai is kiemelkedhetnek, és így reprezentálhatják a csoportjukat, és megélhetést csinálhatnak belőle.
Én leszek az ördög ügyvédje ebben az epizódban. Én fogok az influencer kultúra ellen érvelni, és az első érvem az, hogy az influencerek promotálják az egészségtelen fogyasztási szokásokat és kultúrát. Shein, vagy Shane, fast fashion vállalat, most már ilyen 100 és 200 milliárd dollár közötti befektetéseket kap több magántőke cégtől, ami valójában most már felülmúlja több multinacionális cégnek is az értékét, tehát például az Inditexnek, ami a Zara-nak és a Mango-nak a tulajdonos és a H&M együttes értékét. Az a kérdés, hogy hogyan sikerült egy ilyen kis kínai cégnek, ami nyilván egy kis cégnek indult, ami kezdetben mennyasszonyi ruhákat árult, a világ egyik legfontosabb hát fast fashion képviselővé válni. És az egyik nagyon könnyű módja és marketing zsenialitása a cégnek az, hogy tínédzsereket, vagy hát általában a Gen Z-t és a Gen Z után született generációkat célozza meg. Tehát olyan generációkat, akik Instagramon, Pinterestről, vagy akár TikTokról merítik a divat inspirációjukat. A Shein nagyon hát megcélozta a TikTokot, főleg így a karantén éveiben, és a Shane hashtag alatt lévő videók TikTokon 25 milliárd megtekintésnek örvendenek. Az én For You page-em is tele van hashtag Shein Haul videókkal, amiben ez a személy, aki ezt a videót felrakja, egy hatalmas mennyiségű ruhát rendelt a Sheinről, és megmutatja, hogy néz ki, megéri-e, milyen az anyaga akár, és hogy természetesen mennyire olcsó. Ez az egész. Ezzel az a probléma, hogy általában a követők nagyon szeretik ezeket a tartalmakat, nem csak Shein, hanem akár Zara vagy H&M típusú hallokkal is tele van természetesen az internet. A Sheinnel az egyetlen probléma, vagy talán a leghatalmasabb probléma, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon olcsó, és rengeteg influencer, nem csak akár paid partnership-en keresztül, tehát fizetett együttműködésen keresztül csinálja ezeket a videókat, hanem magától is, hiszen a követők nagyon szeretik az ilyen típusú tartalmat, ezért kezdnek el valakit követni, innen jönnek a lájkok. És egy idő után ugye nem csak az influencer veszi meg ezeket, hanem akkor természetesen a követők is elkezdenek vásárolni ezekről az oldalakról, tehát hihetetlen mértékben hozzájárulva a mai fast fashion kultúrához, illetve szeméttermelésünkkel, ami természetesen ezzel jön, és ilyenkor mindig észben kell tartani, hogy lehet, hogy fast fashion és olcsó, de valaki ezért mindig megfizet a végén.
Köszönöm, Eszter. Hozom a következő érvemet. Az influencerekkel nincsen baj, az influencereknek jó hatása van, hiszen rá tudnak világítani társadalmi problémákra és változást elérni. A legtöbb top influencernek van valamilyen szívügye, részt vesz valamilyen társadalmi érdekképviseletben, legyen az környezetvédelem, fenntarthatóság, LMBTQ jogok vagy feminizmus. Az influencer marketing pont azért működik, mert az emberek azonosulnak az általuk követett influencerrel, személyesen kötődnek hozzájuk, és ezért szívesen megvesznek általuk ajánlott termékeket. Ugyanígy hatásosabban tudnak adakozásra vagy önkénteskedésre is felszólítani az influencerek, mint például egy civil szervezet plakát hirdetése, hiszen egy civil szervezethez nem kötődsz annyira. Például lehet, hogy eddig nem foglalkoztál az adód 1%-ával, de ha van kedvenc tartalomkészítőd, aki emlékeztet, akkor fontosabbnak érzed, hogy nyilatkozz róla, és tényleg meg is teszed. Sőt, egy sikeres influencer sokkal több embert el is ér, mint egy non-profit, hiszen nem tudom, egy Zoellát hányszor többen követnek Instagramon, vagy épp YouTube-on, mint egy, nem tudom, random civil szervezetnek a social fiókjait. Így fontos társadalmi üzeneteket, gondolatokat tudnak közvetíteni az influencerek. Erre egy példa, hogy a koronavírus kitörésekor például az ENSZ is felszólította a közösségi média influencereket, és hozzájuk fordult, és felhívásban arra kérte őket, hogy segítsenek az álhírek elleni harcban, és juttassanak el fontos üzeneteket a követőikhez, például a távolságtartás fontosságáról. Egy másik ilyen influencer, inkább tartalomkészítő, de belefér a kategóriába, az Matt Bernstein, akinek a posztjait mi is gyakran megosztjuk a Nem Azért Instáján, és Matt eredetileg egy make-up artist, egy smink művész, ez olyan furán hangzik, szóval egy sminkes, de az interneten az LMBTQ közösséget érintő társadalmi és politikai kérdéseket kommentáló infografikáiról híres, ilyen lapozós posztokat készít mindenféle aktuális ügyről, hírekről, stb. És hát azért hozzáteszem, hogy a szuper hosszú és olyan extra műkörmeiről is híres Matt. Bernsteint 1,4 millióan követik Instagramon, és milliókat érnek el ezek a posztjai, amikkel felhívja a figyelmet például a meleg és transz jogokat csorbító amerikai törvénykezésre, vagy olyan esetekre, amikor a idézőjelesen objektív média nagyon durván elferdíti a transznemű emberekről szóló sztorikat. És egy harmadik eset, vagy egy harmadik példa, hogy nem csak figyelemfelhívásra képesek az influencerek és tartalomgyártók, hanem nagyon konkrét, valós világbeli eredményeket tudnak elérni ezzel a jótékony tevékenységgel. A videójáték influencerek, streamerek, youtuberek például hatalmas nézőközönségeket képesek elérni, és a bevételeik akár a prósportolókét is meghaladják. De sokuk számára fontos a jótékony célból történő gyűjtés, és sok esetben gyűjtenek adományokat ezek az influencerek. Az elmúlt években több millió dollár gyűjtöttek össze jótékony célra videójátékozó tartalomkészítők. Például a Jacksepticeye néven ismert youtuber 2018-ban indította el a Tankmas nevű online adománygyűjtő programját, ez ilyen évente megtörténő rendezvény, online rendezvény, és 2022-ben 10 millió dollár gyűjtött a World Central Kitchen nevű non-profit szervezetnek, ami a természeti katasztrófák sújtotta területeken segít az érintetteknek az étkeztetésében. Úgyhogy az influencerek azért is hasznosak, mert rá tudnak világítani fontos, komoly problémákra, és tényleges változást tudnak elérni a közönségüknek és az elérésüknek hála.
Okay. Az én második érvem az, hogy az influencerek nem autentikusak. az influencerkedés, vagy az, hogy te influencelsz valakit, vagy így befolyásolsz, ez így kicsit furcsa hangzik magyarul, az a jó tartalomkészítés melléktermékének kéne, hogy legyen, nem pedig a végcélja, és nagyon sok influencer ezt máshogy tekinti. Nem szabad azt feltételezni, hogy a közösségi médiában elért magas követési számok, illetve ebből a magas számokból bejövő pénz, az majd csak úgy gyorsan jön az ember fiának, vagy lányának, hogyha a különböző márkákat reklámoz, amikhez amúgy meg nincs lojalitása, és nagyon sokszor látjuk ezt az influencer világban, hogy egy-egy influencer akár ellentétes, vagy egymással versengő márkáknak reklámoz pár hónap különbséggel, attól függően, hogy éppen melyik fizet mennyit, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy rengetegen gondolnak úgy erre az influencer szakmára, meg erre az internetes content creator szakmára, hogy ez valójában egy igazán könnyű pénzkeresési lehetőség, addig, amíg ki tudod használni a tehetségeidet, meg mondjuk az adott szituációdat, és akár jó márkákkal reklámozol. Hölgy influencer, aki amúgy modellkedett előtte, elkezdett a Shein-nek reklámozni, de úgy csinált ezeket a Shein hólokat, hogy még nem volt fizetett együttműködése a Shein-nel, és miután elért körülbelül 2-3 millió lájkot ezeken a videóin keresztül, a Shein azonnal felajánlott neki egy partnerkedést. A hölgy amúgy előtte más ilyen nagyon fast fashionöknek modellkedett, például a H&M-nek vagy a Mango-nak. Ezek nem feltétlenül egymással versengő márkák, de azért láthatja az ember ebből a példából is, hogy valójában amelyik márka többet fizet fast fashion téren, oda megy az ember. És az influencer szónak amúgy van egy nagyon negatív konnotáció is, ami szintén abból következik, hogy gyakran látjuk, hogy nem autentikusak ezek az influencerek, és sokszor a követett a For You page-en, megint TikTokon, honnan másonnan, sokszor látom, hogy a követők sem akarnak ezzel az influencer szóval asszociálva lenni, vagy sokszor az influencerek úgy tekintenek a követőikre, mintha ők csak ilyen bárányok lennének, csak számok nekik, akik azért vannak ott, hogy az ő könnyű pénzkeresési lehetőségeiket előre segítsék.
Az én utolsó, harmadik érvem az az, hogy az influencerek lehetnek pozitív példaképek. Megfelelő emberek követésével a közösségi média profiljainkat megtölthetjük olyan személyekkel, akik pozitív példaképek számunkra, és így pozitív változást tudnak előidézni a viselkedésünkben vagy gondolkodásunkban. Egy ilyen influencer például inspirálhat arra, hogy egészségesebben élj, sportolj, vagy akár arra is, hogy rakj rendet a lakásban. Nem vicc, a virális trend TikTokon jelenleg az úgynevezett Sunday Reset, ami konkrétan egy ilyen nagyon esztétikus és levideózott változata egy vasárnapi nagy takarításnak. Sőt, a testpozitív influencerek például akár segíthetnek abban is, hogy megkérdőjelezzük a diétakultúrát és a közösségi médián megszokott egészségtelen szépségideált. Én erre a testpozitivitásra hoztam példát. Számomra Magyarországon többek között az egyik megtestesítője ennek Bia, akinek nagyon szeretem a posztjait, és ő rendszeresen beszél arról, hogy normalizáljuk a testünket úgy, ahogy van, hogy nem kell agyon szerkeszteni a fotókat, hogy nem undorító a szőr a női testen, és a többi. És szerintem ezek az üzenetek különösen fontosak a nőknek, főleg Magyarországon, ahol még kicsit gyerekcipőben jár a testpozitivitás, a testsemlegesség, stb. Még nagyon bennünk van a diétakultúra, de egyébként globálisan és hazánkban is egyre több az a testpozitív influencer, aki úgy mutatja be a testét, hogy nem túl szexualizálva, nem tökéletes retusálva, hanem akkor is tisztelettel és megbecsüléssel, hogyha az akár még nem felel meg az aktuális szépségideáloknak, és hanem egyáltalán, mert nem is kell. És egyébként egy kicsit szerintem azt gondoljuk ezekről a testpozitív idézetekről, meg posztokról, hogy egy kicsit ilyen bullshit szagú, de úgy tűnik, vagy amennyire utána olvastam, azt találtam, hogy egyes kutatások is megerősítik, hogy a testpozitív üzeneteknek a közösségi médiában valóban van pozitív hatása az embereknek a testképére. amikor az emberek pozitív testképet tapasztalnak másokon, például egy influencernek a posztjain keresztül, akkor utána nagyobb odafigyeléssel és együttérzéssel bánnak a saját testükkel és önmagukkal is, nagyobb fizikai és pszichológiai jólétet tapasztalnak, sőt, ami érdekes számomra, hogy még ők maguk is nagyobb valószínűséggel népszerűsítik utána a pozitív testképet mások felé, hogyha ezt látják valakin, például egy influencerem.
Az én utolsó érvem az influencerek ellen az a pozícióval való visszaélés. A YouTube make-up artist vagy sminkelős, sminkmester, sminkművész, ilyen sminkes sztárja, James Charles 2021-ben vádolták meg egy 16 éves rajongójának a groomingolásával. Ha valaki nem tudná, mi ez a groomingolás, az egy... arra használják ezt az angol kifejezést, amikor egy felnőtt ismerettséget épít ki egy gyerekkel, vagy egy kiskorúval, azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatra vegye rá, és szexuálisan visszaéljen a pozíciójával. Tehát ezt tette James Charles is 2021-ben, illetve, hogyha még akár példát kéne mondani, akkor Jerry Harris, a Cheer Netflix sorozat sztárja, most éppen a 12 éves börtönbüntetését tölti, amiért kiskorúakat zaklatott szexuálisan, és ez a kettő nem csak, tehát nem csak ez a kettő példa létezik, hanem rengeteg más ilyen influencerek, vagy celebritikkel, vagy akár sztárokkal is előfordult ez az eset. Szakértők szerint tehát életkortól függetlenül az influencer és a rajongó közötti hatalmi dinamika azért elég hát kényelmetlen kérdéseket vett fel ugye a konszenzus, meg a beleegyezés és a kiszolgáltatottság szerint. Dr. Elizabeth Jeglik, pszichológus és szexuális erőszak megelőzési szakértő, aki amúgy a New York-i John Jay College pszichológus professzora is, ő azt nyilatkozta, hogy a hírességeknek ugye természetesen mérlegelni kell a felelősséget, azt, hogy milyen mértékben tudnak ők visszajelni a hatalmukkal, hiszen nagyon könnyen válik valakiből influencer, akár egy, nem tudom, egy éjszaka, vagy pár nap alatt, pár nap leforgása alatt is. Sokszor ezek amúgy fiatal személyek nem feltétlenül tudják meghatározni, hogy mi a jó és mi a nem, hol lépnek át határt, hol nem, de hogy ez a szituáció is nagyon könnyen vezethet ehhez a ragadozó magatartáshoz. Illetve említettük a Pedro Pascalos epizódunkban is a paraszociális kapcsolatnak nevezett jelenséget, ami az internetes celebritik vagy sztárok, content creatorok között és a közönségük között alakul ki. Ez a paraszociális kapcsolat, ugye minden nap látjuk az influencert, vagy akár azt a személyt, akit mondjuk követünk TikTokon vagy Instagramon, hát hogy ez az a képernyőn keresztül feltáró hamis intimitás, meg ez a bizalom, amit érzünk ugye az influencer és köztünk, ez hatalmas problémákhoz vezethet, hiszen ez egy ellensúlyozatlan erődinamika, amire jelen van ebben a kapcsolatban, és sokkal könnyebben válik valakiből áldozat ilyen szempontból, csak azért, mert hát ugye azt gondolod, hogy ez az ember, te minden nap látod ezt az embert, megbízol benne, annak ellenére, hogy soha nem találkoztál vele, és hogy mi rossz történhet le, illetve influencerek részéről is sokkal könnyebb kapcsolatot kialakítani interneten keresztül, mint hogyha valójában kéne találkoznod ezekkel a rajongókkal, ahol már közel sem olyan biztos, hogy ezeket a ragadozó viselkedéseket, hogyha valaki erre hajlamos, fent tudná tartani hosszabb távon.
Hát akkor ez volt a strukturált érvelős része a vitának. Aki már a pornósadást hallgatta, annak ez nem volt újdonság, de azt is már elmondtuk, meg tudjátok, hogy ez nem mindig teljesen a mi véleményünk, hanem ez most egy szerep volt itt, úgyhogy megkérdezem tőled, amit a pornósadásban is megkérdeztem, hogy mennyire értettél egyet a saját érveiddel, mennyire a saját gondolataid voltak ezek, meg kellett erőszakolni magadat, hogy ezeket elmond.
Meg erőszakolni nem kellett magamat azért, hogy ezeket elmondjam. Igazából én többé-kevésbé egyetértettem a saját érveimmel. Nyilván ez nem egy fekete-fehér dolog, úgyhogy megint attól függ, hogy az internetnek melyik sarkát nézed, vagy milyen típusú influencerek, vagy content creatorök jönnek a látóteredbe. mert amiket te mondtál, vagy amikre te hoztál példát, azok is tök jók voltak, és szerintem az influencerkedésnek van, igenis van egy olyan oldal, amivel lehet pozitív impactet is hagyni a világon, de természetesen ennek is megvannak a fekete bugyrai sajnos.
Igen, én érdekes módon nem akarok mindig a pornosodáshoz visszatérni, de az volt az egyetlen ilyen nagyon strukturált vitánk. Amikor azt csináltuk, akkor éreztem a saját érveimen is, volt olyan, amivel nem értettem egyet saját magammal, meg volt olyan, amivel nem értettem egyet veled, de az volt a furcsa, hogy most így, ahogy beszéltünk, én igazából mindennel szinte egyet értettem, tehát szerintem a saját érveimnek is volt igaza, meg a tieidnek is, és valószínűleg pont azért, mert ez egy tök komplex kérdéskör, és nem lehet úgy eldönteni, hogy igen vagy nem. Egyszerre lehet igaz az, hogy van pozitív haszna az influencereknek, és van, aki kihasználja a követőit, és van, aki jó gondolatokat ültet el, és van, aki meg rosszakat. Szóval talán ezt nem lehet ennyire lebutítani.
Nem, tényleg, és azért is kicsit nehéz volt ez a vita, mert minden ellenérve tudtam volna felhozni egy mellette érvet. Igen. Meg hát igen, tényleg szerintem attól függ, hogy kikkel találkozol az interneten, mert én általában azért pozitív, mondjuk testpozitív, vagy akár ilyen környezetvédő influencerekkel, vagy content creatorokkal találkozom, de azt, amikor belefutsz egy Andrew Tate-be, White Boy Vita podcastbe, akkor azért ott elgondolkodsz, hogy fú, azért kell ez nekünk, hogy vajon több kárt okoznak-e összességében, mint jót.
Igen, na ez az, amit nem tudom, hogy el lehet-e dönteni. Meg egy kicsit, amíg még gondolkoztam, az az, hogy néha, hogy egy kicsit az egyén felelőssége is, hogy kit követ, mert ahogy van aki megtölt inspirációval, ugyanúgy van, aki lehoz az életről, és nem tudom, hogy hibáztathatjuk-e az influencereket teljes mértékben, aki nyilván, hogyha őt... Mondok egy jobb példát, tehát most kicsit belezavarodt a saját érvelésembe, de mire ki akarok lyukadni az ezt, hogy volt egy nagy botrány a TikTokon, az ilyen amerikai beauty influencerek között, meg sminkesek között, hogy volt egy nőci, aki úgy próbált eladni, úgy próbált ilyen szponzorált posztot csinálni egy szempillaspirálról, hogy saját magán műszempillán mutatta be. Uh-huh. És valamennyire... Ha kinyitsz egy ilyen Avon katalógust, vagy megnézel egy Maybelline reklámot, ott is ugyanúgy szempilles, vagy műszempillán mutatják be azokat a hatásokat. Szóval ez így reklám szempontból nem újdonság. De nyilván influencernél, aki egy organikus tartalmat csinál, akinek a hitelessége a mindene, ez tök visszaütött, és egy csomó ember kiakadt ezen, és elkezdtek így, elindult egy ilyen de-influencing trend. És valahol nyilván tök nagy átverés, hogyha nem úgy mutatsz be egy terméket, ahogy ez valóban működik, hanem mondjuk egy szempillaspirált műszempillám. Ugyanakkor megértem azt a nőt is, akinek valószínűleg ez a mindennapi betevője, hogy elad dolgokat az interneten, bemutat magán, reklámoz, stb. Hogyha neki abból pénze van, akkor meg fogja csinálni valamennyire. A mi felelősségünk is az, hogy meggondoljuk, hogy tudjuk azt, hogy meglegyen az internetes értés, vagy nem tudom, az internetkultúrát ismerjük annyira, hogy tudjuk, hogy igen, ő most nekünk el akar adni valamit, és felismerjük, és eldöntsük, hogy megveszem-e azt, vagy sem. Meg hogy azt kövessem, aki olyan tartalmat rakja, amiben én hiszek, és ami nekem pozitív. Szóval valahol nem tudsz más tenni, mint kikövetni azt, aki ilyet csinál. És valahol úgy tudod... elérni, hogy megváltozzon az, aki szerinted toxikus, vagy nem hiteles, hogy nem adsz neki figyelmet.
Persze, persze. Hát csak az a baj ezekkel, hogy olyan nehéz eldönteni, meg rájönni, hogy mi a hiteles, meg mi nem, mert sokszor azért nem ennyire egyértelmű. Például mondjuk, ha megnézed a fitness influencereket, akkor nem feltétlenül tudod eldönteni, főleg, hogyha nem vagy szakértő, sőt, még szakértőknek is nehéz eldönteni, hogy mi az a, nem is tudom, fogyást segítő, vagy teljesítménynövelő szer, ami valóban káros valakinek, vagy nem. Ami nekem még amúgy probléma ezzel az influencerkedéssel, hogy maga a fogalom az annyira tág, és annyi típusú tartalom tartozik bele, hogy valójában már mindenki influencer, tehát ennyivel mi is látunk influencerek. Aki a National Geographic-nak természetfotóz, az is lehet influencer. Mert hogy fogalom,
igen.
Tehát fogalom szempontjából beletartozik ebbe a kategóriába. De igen, nagyon nehéz meghatározni, és nyilván, hogyha mondjuk valakinek van, nem tudom, 5-6 millió, vagy akár több millió, nem tudom ki a legnagyobb TikTok influencer, ugye 300-400 milliós követős emberek is vannak out there, akkor, hogyha mondjuk te rányomsz az unfollow, tehát a kikövetés gombra, én sokszor úgy érzem, hogy én valójában azzal nem csinálok semmit.
Igen.
Ez kicsit olyan, mint amikor szelektíven gyűjted a hulladékat, tudod, és így, vaj, végül is egyéni szinten, oké, ez jó tesz neked, a lelkednek, meg úgy gondolod, hogy ennek van impactje, de hogy ez egy ilyen top-down, tehát, hogy felülről jövő procedúrának kéne, igen, hogy legyen.
Igen, értelek, meg attól, hogy én mondjuk, nem tudom, letiltem az Andrew Tate-et, meg az ő követőit, attól nem sokat változtatok a dolgon, de magam felé van ez a felelősségem, hogy a saját magamat védjem, meg az én saját feedemet az algoritmustól. Tehát nem, például engem idegesít, hogy milyen sokat keresnek mondjuk a focisták, de ezért nem megyek és... Mert nem gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amiért érdemes nekem mondjuk lobbizni, ezért egyszerűen csak nem nézegetem, meg olvasgatom. És ilyen, hogyha van egy mondjuk egy sminkes, vagy egy beauty influencer, akinek nekem nem tetszik, ahogy ő reklámoz termékeket, akkor nem fogok izé menni, aztán dühös leveleket írni neki, hanem kikövetem, és kész. Mert egyrészt nem tudom, hogy mennyire... jó, azt nem akarom mondani, hogy nem árt vele senkinek, de valahogy meg kell választanom a csatáimat.
Igen, megértem, ez egy fair pont. Hát ja. Igen, meg kell választani a csatáinkat. Nem tudom, szerintem nincs jó végszó ennek az epizódnak. Tényleg mindenki kövesse azt, akiről úgy gondolja, hogy ez egy olyan ember, aki az ő kis lelkének, vagy olyan a tartalmakat gyárt, ami az ő kis lelkének megfelel, nem káros.
Így van, amúgy szerintem nem is kell ezt a vitát, vagy nem is tudjuk, meg nem is kell lezárni, mert nincsen egy definitív válasz. Én nem tudom, vagy remélem, legalábbis nekem sok új gondolatom lett, és remélem, hogy aki hallgatja, annak is több nézőpontból tudta megvizsgálni. Amúgy meg kár azon agyalni, hogy ez jó-e vagy rossz. Most ahogy kinéz a világ, és ahogy fel van építve, meg amit értékesnek tart így a társadalom, most vannak és lesznek is influencerek, úgyhogy... egy kicsit nem tudok ezzel mit csinálni, csak jó gondolkozni rajta. Viszont még amit akartam mondani, hogy mondjuk én például magunkat nem tartom influencernek, mi tartalomkészítők vagyunk, és nagyon így még nem is akartunk semmit eladni, meg nem tudom, hogy akarnánk a jövőben, de hogyha így véleményvezérek lennénk, hát én nem akarok vezetni véleményeket, én javasolni akarok, hogy ezen meg azon gondolkodjunk el.
Igen. Ezért is zavart, hogy felkerültünk a Humfluencer Redditre.
Igen, őszintén ez egy kicsit nem, most akkor jó, akkor ennyi volt a fontos része, és most meg egy kicsit ventiláljunk. Én nem értettem, hogy mi miért vagyunk a Humfluenceren, ami 3000 kis követőnkkel, amikor nem vagyunk influencerek, nem vagyunk közszereplők, és nem is értem, hogy illünk az ilyen saját szelfieiből megélő nők mellé. Úgyhogy ez egy kicsit nem esett jól, de egyébként azért a szívemre annyira nem veszem, mert van nagyobb pöcegödör az interneten, mint a Reddit Humfluencer csatorna.
Én valójában nem tudtam ennek a csatornának a létezéséről, ameddig az egyik kedves hallgatónk állam küldte, hogy hú, lányok, felkerültetek. Én először azt hittem, hogy ez egy jó dolog, aztán rájöttem, hogy nagyon nem. Voltak amúgy a thread alatt olyan kommentek, amik kritika jellegűek voltak, nyilván volt néhány pozitív is, meg olyan, ami tényleg mondott valós kritikát, amiből azért építkeztünk erre az évadra, azt mindig szívesen fogadjuk, hogyha építő kritika is tényleg úgy van megfogalmazva, hogy nem lehúz minket, de a legtöbb, meg valójában ez az egész group, vagy csoport Redditen is arról szól, hogy csak fikázzuk a másikat anélkül, hogy mi valójában tettünk volna valamit bármiért ezen a világon.
Igen, és szerintem ezzel az adással is egy kicsit azt próbáltuk, hogy valóban lehet az influencer kultúrát kritizálni, de nem az lesz, tehát hogy ezzel problémád van, akkor nem azzal fogsz valamit elérni, hogy habzószájjal kommentálsz, hogy XY csajszinak mennyire kitette a mellét, vagy mennyire kifotoshopolta az arcát, és ezért undorító kommenteket írsz rá, mert valójában ez az egész, ez csak egy tünet. Tehát ez az, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki muszáj szétfészappolnia a szelfiét, hogy kirakja, és már felismerhetetlenségig torzít magán, az egy tünete annak, hogy mennyire eltorzult a szépségideál, meg az elvárásaink az emberek felé az interneten, meg hogy mennyire torzítja a saját önképünket a social media, amit vannak influencerek, akik rosszabbá tesznek, és vannak, akik próbálnak ledönteni, és meg kell találni azt, aki jó hatással van ránk.
Szerintem ez egy remek végszó.
Vagy csak belefáradtál a beszélgetésbe.
Nem, hát most már nem tudok hozzá, mit hozzáfűzni.
Nem is kell. Hallgatóknak azért elmondom, hogyha furcsa volt ez az adás így félúton, akkor ez azért van, mert kifogott rajtunk a technika, és körülbelül 4-szer kezdtük újra a menet közben a beszélgetést, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit belezavarodtunk menet közben, de nem tudom, nekem ez izgi volt. Én nekem tetszik, hogy időnként csinálunk ilyen vitát, mert egy kicsit máshogy kell gondolkoznom, mint szoktam.
Igen, nekem is, meg kicsit máshogy is készülünk, ez is egy olyan vita volt, ahol nem láttuk egymás jegyzeteit, úgyhogy mindig meglepetésként érnek Eszter érvei. Remélem csinálunk még ilyen vitás epizódot, szerintem ezt így szeretitek, vagy hát a pornós epizód számok alapján úgy láttuk, hogy igen. És hogyha nektek is van érvetek mellette vagy ellene, akkor írjátok meg nekünk bátran.
Instagramon, ha szerintem az lesz a legjobb, ahol influencelünk titeket, arra, hogy megosztjátok a gondolataitokat, és nem azért podcast néven találtok, de ezt mindjárt meghalljátok az intróban. Az outroban.
Outro.
Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál!
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
2 hét múlva találkozunk.
Sziasztok!